Köszöntöm Önöket, az Indexen a kibeszélőt látják, és egy évvel ezelőtt beszélgettünk ugyanebben a műsorban, ugyanitt Pető Attilával, Kressz professzorral, aki közlekedési szakértő, aminek az apropója akkor az volt, hogy az a bizonyos csúnya, nagyon csúnya baleset történt az Árpád hídon, és egyre inkább erősödött a közvélemény részéről a nyomás, hogy kellene valamiképpen módosítani vagy változtatni a meglévő Kressz szabályokon. Na most eltelt egy év, és azért hívtam megint Pető Attilát, hogy nézzük át, hogy mi történt ez alatt az idő alatt, hol tart ez a változás, és hogy elképzelhető-e, hogy előbb-utóbb valóban megváltoznak a Kressz szabályok.
Köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt vagyok, mert akkor ez azt jelenti, hogy valami történik a háttérben, és valami nagyon komoly történik, ezt kell elmondanom, és lehet, hogy valóban az a bizonyos Árpád hídi baleset volt az első ilyen kiváltója, de azért van itt más indok is, mindig el szoktam mondani, hogy jubilálunk, hiszen 50 éves lesz a Kressz, 75-ben készült az a jogszabály, amiben ma közlekednek az autósok, illetve a különböző közlekedési eszközök, és ha erre az utóbbira utalok, csak különböző közlekedési eszközök, rengeteget változott a világ. Olyan járművek, olyan járműszerű eszközök vannak, amiről annak idején nem is álmodtunk.
De ki kényszerítette ki ezt a változást?
Én úgy gondolom, ez egy ilyen össztársadalmi érdek, és mindenhonnan jött inger, a kerékpárosoktól kezdve, a saját szakmámat nézve, az oktatókon, tanulókon keresztül, hogy például sok helyen értelmezhetetlen a Kressz, nyilván itt a forgalomszervezési dolgok, az utak kialakítása, tehát ez valóban egy ilyen, mondhatom, össznépi igény volt, hogy nyúljunk hozzá a közlekedéssel kapcsolatos jogszabályokhoz, és nagyon fontos kihangsúlyozni, nem csak Kressz módosításról van most szó, és ez nagyon jó, hanem majdnem 40 jogszabályt kéne a Kresszhez is igazítani.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ha jól tudom, akkor a tárca kezdeményezte azt, hogy álljon fel egy munkacsoport, vagy több munkacsoport is, és a különböző területeket valamilyen módon összehangolva egységesítsék, emeljenek be, vagy hagyjanak el részeket a meglévő Kresszből. Most milyen munkacsoport van, működik, és milyen területekre fókuszálnak leginkább?
Egy kormányhatározat született erről, hogy jövő márciusig gyakorlatilag meg kell hozni ezeket a döntéseket, ötleteket, amiben majd jogszabályt lehet gyúrni, és ebben már szerepel ez az öt munkacsoport. Elsődlegesen a Kresszest emelném, hiszen a Kressz az, ami az a jogszabály, amit a legtöbb ember ismer Magyarországon, sőt a legtöbb ember alkalmaz, de ehhez kapcsolódnak nyilván a műszaki jogszabályok, hiszen itt van például az elektromos roller kérdés, hogy műszakilag hogyan illesztjük be a közlekedésbe. Nyilván itt van az említett forgalomszervezés, hiszen a közutakat is rendbe kéne tenni, táblákat, jelzéseket, stb. Nyilván foglalkozni kell a bírságtételekkel is, hiszen szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy szankcionáljunk mondjuk egy szabálysértést, illetve hát ne felejtsük el a humán oldalt, hiszen az embereket egyrészt, ha lesznek új jogszabályok, meg kell tanítani. Itt azért felmerül igény változásra, hogy már esetleg általános iskába, talán már óvodába kezdődjék el egy komolyabb közlekedési oktatás. Tehát ez az öt munkacsoport, ha összedolgozik, én szerintem nagyon jót lehet majd alkotni.
Igen, ez amit említett, éppen ősztől indul el, azt hiszem a gimnáziumokban az, hogy választható tantárgy lesz az egészségügy és a közlekedési alapismeretek, amit, ahogy ön is említette, szerintem jóval hamarabb el lehetne, vagy el kellene kezdeni. Hogyan működik itt a javaslatok begyűjtése? Lobby érdekek mentén? Mindenki nyomul?
Aki közlekedik, valamilyen ötletet mindenképpen vele is szeretne tenni. Egyébként említettük, hogy ilyen munkabizottságok dolgoznak, hát az nem titok, hogy nyilván ezekben a munkabizottságban annyi ember nem lehet, mert mindenkinek van ötlete, mindenkinek van véleménye. Tehát olyan dolgok jönnek, hogy én is csak a hajamat fogom múltkor például valahogy valaki lobbizta, hogy a halott szállítók mehessenek a buszába. Hát ez már olyan mosolyogtató volt, de például a kerékpáros lobby nagyon erős, azért a kerékpárosok szabálya nincsen tisztázva. Nyilván ott vannak a mikromobilitási eszközök, most már szerintem lassan bevett fogalomként használhatjuk ezt, például az elektromos rollerekre, de például az elektromos autósok is lobbiznak, hogy legyen kint az autópályákon az, hogy elektromos töltőállomás, ilyen tábla jelenleg nem szerepel a Kresszbe, és akkor még taxisokról, buszosokról, egyéb közlekedőkről nem beszéltem. Gyakorlatilag csak a gyalogosokat nem képviseli senki, ez se igaz, mert a gyalogosokat szinte mindenki képviseli, tehát ezeknek is meg kell jelenni majd ezeknek a ezekben a jogszabályokban.
Nézzük meg két részterületet, az egyik az elektromos rollereké. Itt mire számíthatnak a rollerek használói?
Ami biztos, hogy a jogszabályokba bele fog kerülni, mert jelen pillanatban a KRESZ-ben maga még a roller, a mechanikus roller sem szerepel, úgy, hogy mellette most már 100 000-es nagyságú elektromos rollerek közlekednek a városban. Ugyanakkor azért nem könnyű a helyzet, mert különböző eszközökről van szó. Tehát láthatunk ilyen nagyon mini gyerekek által használt eszközt, meg láthatunk olyat, amin még ülés van, majdnem, hogy két személy szállításra alkalmas, sőt, múltkor meglepődve tapasztaltam az egyik internetes újságban 80 köbcentis benzinmotoros roller. Árulnak, ami már gyakorlatilag a motorkerékpár kategóriáját súrolja, tehát én úgy gondolom, az biztos, hogy nem lehet egy kalap alá venni az összes mikromobilitási eszközt, valamilyen szinten sebesség, tömeg, teljesítmény arányába szortírozni kell, de még egyszer, ami a leghasznosabb, hogy benne lesz a jogszabályba, és nem kell találgatni mondjuk egy roller autó balesetből, hogy akkor most ki a hibás, milyen jogszabályok alapján, tehát ez azért nagyon fontos.
Lehet, hogy csacsiságot kérdezek, de például ilyesmiket is terveznek a jogszabállyal módosítani, hogy hogyan lehet parkolni az elektromos rollerekkel? Mert ugye egyelőre most azon, hogy néha felhányják a járdára, és aztán aki esik át rajta, az átesik rajta, egyébként meg nem. De vannak helyek, ahol viszont kötelező összegyűjteni őket, vagy oda letenni.
Nyilván itt már a forgalomszervezési szabályzásokat is érintjük, hiszen mondtam, hogy nagyon fontos az a terület, és valóban meg kell oldani a városokban, nagyvárosokban, hogy hova tegyék a rollereket. Ugye a rollernek egy baja van, hogy nem áll meg. Még egy biciklis jobban megáll, mint egy roller, ezért szoktunk fekve találkozni rollerekkel. Nem tudom, mennyire vannak képbe a kedves nézők, de most hallottam, hogy Párizsban be is tiltották a bérelhető elektromos rollereket, pont ezen ok miatt, hogy szanaszét, szerintem még a Szajnában is van egy csomó, roller van mindenhol, és ez Budapesten is jelenség. Igen, az új KRESZ-be például meg kéne jeleníteni azt, ahogy van kerékpáros parkoló, hogy mikromobilitási eszköz parkoló, bár ezekkel a zöld pöttyökkel, ez egy ilyen önkezdeményezés volt, mert a KRESZ-ben ilyen jelzés nincsen, találkozhatunk sok helyen, és azt tapasztalom azért, ahol van, ott oda teszik a rollereket.
És a kerékpárosok esetében mi változik, mi változhat?
Nagyon érdekes a kerékpáros lobby, mert egyik oldalról ugye a biztonság fele menjünk el, mert nyilván egy autós kerékpáros ütközésben mindig a kerékpáros húzza rövidebbet. Másik oldalon azt látom, hogy a kerékpárosok jóval nagyobb szabadságot szeretnének. Mondok erre egy példát, jelen pillanatban az van a KRESZ-ben, hogyha kerékpárút van egy útnál, akkor azon kell közlekedni, a kerékpáros nem mehet az úttesten. Most afele megy a lobby, hogyha kerékpárút van, az egy ilyen választható jópofa dolog legyen, attól még a biciklist, főleg a gyorsabb versenybiciklist, futárokat engedjük meg az úttesten közlekedni, és persze akkor bejön a másik oldal, hogy mi van a biztonsággal, tehát a kerékpárosok sokkal több engedményt szeretnének, ami valahol jó, de ugyanakkor azért arra törekedjünk, hogy biztonság legyen. Nagyon érdekes dolog, hogy jelen pillanatban a KRESZ-ben kerékpára nincsen kötelező védőfelszerelés előírva. Márpedig én úgy gondolom az épeszű biciklis. Hát előfordulhat, hogy most lesz. Mi például az oktatás részéről ezt szorgalmazzuk, mert szintén hasonló téma, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár. Nálunk az oktatásnál fullba be kell öltözni a vizsgán is, tehát protektoros nadrág, bakancs, kesztyű, szemüveg, bukósisak, minden. Utána meg másnap megkapja a jogsit, jó, a motornál kell a bukósisak, de egy rövid nadrágba strandpapucsba elindulhat motorozni. És mosolyog azon, hogy egyébként milyen szigort kértünk az oktatásnál, ez nagyon nincsen jó. Tehát én szívem szerint, főleg oktatás oldalról, mind a kerékpárosoknál, mind a motorosoknál tennék ilyen védőeszközöket. Na de itt megjön a kerékpáros lobby, hogyha előírunk védőeszközöket, nyilván az pénzbe kerül, megdrágítja a kerékpározást, tehát körülbelül ilyen ez a munka folyamat, innen is lövünk egyet, onnan is, aztán majd valami középen lesz.
Az jutott eszembe, közben említette ezeket a lehetséges változásokat, hogy nem kellene akkor például kötelezően előírni a KRESZ vizsgát mondjuk kerékpár használatra, vagy bizonyos típusú kerékpár használatra, vagy a rollereknél, hiszen azt mondta, hogy 80 köbcent is, ha jól emlékszem, benzines roller, azért az több,
az
mint
motor,
egy kis
kerékpár,
motor.
Így van,
és ugye, hogyha B-kategóriás jogosítványa lehet 50 köbcentis kis motort vezetni, mondjuk a vita azon folyik, hogy 125-öst miért nem lehet, vagy lehet ez majd a következő kérdés, igen, akkor miért ne tegyenek vizsgát a biciklisek is?
Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy ez nem teljesen pontos, ugyanis Magyarországon közel 4 millió vezetői engedély van. Segédmotortól kezdve autóbuszig, minden kategória. És aki vezetői engedélyt kapott, annak meg kellett tanulni a kerékpáros szabályokat, és még a vizsgán is, ma is B-kategóriás vizsgán van kerékpáros kérdés. Tehát 4 millió ember elméletileg tudja a KRESZ, és meggyőződésem, akiket látunk átmenni a piros lámpán, annak a kétharmadának van jogosítványa, és tudja, hogy nem szabadna biciklivel sátrálni. A maradék 6 millió ember, vagy valamivel kevesebb, na azon lehet gondolkodni, de itt fontos ugye az iskolai képzés, mert ha már általános iskolába tanítjuk ezt, ne adj Isten, egyébként lehetne egy kis házi vizsgát csinálni. Vagy amit említett, hogy középiskolába bejönne az, hogy B kategória gyakorlatilag mindenkinek úgymond jár, vagy megszerezhető, akkor azért ez a tudás ott lenne az emberek fejébe, és nem lenne baj. Hozzáteszem egyébként, a legtöbb kerékpáros baleset nem azért van, mert nem tudja adott helyzetben a szabályt. Egyébként ez autós balesetekre is így van, sokkal inkább azért, mert tudja, hogy mit kéne csinálni, de nem azt csinálja, úgy mondjuk, hogy a szabálytisztelet sajnos nem az igazi.
És a motorosoknál, ugye, aki autóban ül és mondjuk városban vezet, az azért gyakran belefut nyári időszakban olyan motorosokba, akik ugye vagy a sor közben próbálnak előzni, vagy a sor mellett végig előzni a piros lámpáig, és ugye akkor ebből vannak a vagy a koccanások, vagy pedig a letört tükrök.
Én még azt mondom, kétféle motoros létezik, az egyik, aki tanulja még, a másik az már megtanulta. Ez alatt azt értem, hogy tudja, mit szabad és mit nem szabad csinálni. Tehát a halálom tényleg, amit előbb említettem, és napokban láttam strandpapucsban, rövid nadrágban motorozó embert egy ilyen 1000 köbcentis motoron. Azért azt szerintem nagyon veszélyes. Ő még nem élt át egy esést valószínű, azért meri ezt megcsinálni. Aki például elmegy a sorok között, és már régi motoros, az nagyon jól tudja, hogy csak akkor megyünk el, ha állnak az autók, ezt egyébként a Kressz megengedi. Ha elindulnak, nem megyünk közéjük, mert egy picit elmozdítja a kormányt, az a legkevesebb, hogy leverem a tükrét motorozás közben, de én is elesek, és nagyobb baj lehet. Sajnos a motorosok képzése is olyan, hogy megtanuljuk, megtanítjuk, de itt a gyakorlat szedése az nagyon-nagyon sok évet vesz igénybe, és akinek nincs gyakorlata, általában azokkal szokott baj lenni.
Még egy fél gondolat erejéig kanyarodjunk vissza, hogy B-kategóriás jogosítványal, tehát 50 köbcentis segédmotort lehet vezetni. Felmerült az is, hogy miért nem lehet akkor 125 köbcentiset?
Inkább visszakérdeznék, miért lehet 50 köbcenti segédmotort. Ha lehet, hogy valaki még biciklizni se tud, attól még autót el tud vezetni, meg megtanulhatja jó szinten. Volt már tanulunk, hogy 5 motoros tanfolyam, és először föl kell ültetni a biciklire, ott volt a pálya szélén, hogy próbáljon meg egyensúlyozni. Tehát ez az egyik érv, hogy miért lehet egyáltalán segédmotoros kerékpárt, hiszen azért ahhoz is kell egyfajta speciális vezetési tudás. Nagyon komolyak például segédmotoros vizsgák, tehát aki csak arra iratkozik be, főleg a fiatalok 14-16 éves korosztály, azért kínlódik ott a vizsgál meg a forgalomba, de valóban van olyan európai ország, például Olaszország, tudomásom szerint 125 köbcentig lehet vezetni, nyilván itt az egyén felelőssége, hogy csak akkor ülök rá motorra, hogyha azt megfelelőképpen tudom kezelni, tehát itt is megoszlik a szakmai vélemény, hogy igen vagy nem. Én is amellett vagyok, hogy azért a motorozásnak van fortéja, legalább egy rutinpályás vizsgát kéne tenni, hogyha így automatikusan adjuk a jogosultságot, mert tényleg nem ugyanaz autót vezetni, mint motorozni.
Említette azt, hogy szigorodni fognak a büntetési tételek is. Lehet tudni a mértékét?
Hát jelen pillanatban a legbrutálisabb büntetési tétel, úgy emlékszem, 390 000 forint, a sebesség határ azt hiszem 80% vagy 100%-os túllépése, tehát múltkor is láttam, autópályás foton 130 helyett 250-nel ment egy autós, akinek ugye az autója értéke olyan 40 millió volt, na most neki az a 390 000 forint büntetés szerintem nem számít, én úgy gondolom legalábbis.
De Nyugat-Európában már gondolkodnak, hogy ezt hogyan lehetne erőteljesebben szankcionálni.
Hogyne, és nagyon komoly szankciókról is hallani, például autóelkobzásról, vagy a legbrutálisabb most hallottam, van egy ország, jó, ott a gyorshajtás mellett ittas vezetés is kell, nem csak elkobozzák az autót, hanem be is zúzzák az óra előtt. Azért az már egy komoly érvágás. Illetve maga a vezetői engedély visszavétele. Tehát most is vannak ilyen féléves, egyéves eltiltások, azért 5-10 évre elvennék valakinek a vezetői engedélyét, pluszban még behoznák, ami jelen pillanatban benne van ugyan a jogszabályokban, de nem tudom az alkalmazása milyen, hogy igazából a jogosítvány nélkül vezetés bűncselekmény lenne, egy szigorú elbírálás alá esne, akkor azért jobban meggondolnák az emberek, hogy ezeket a szabálytalanságokat elkövessék.
És a másik oldal, tehát amikor a forgalomban olyanokkal találkozunk, akik abszolút lelassulva, mazsolaként vezetnek és akadályozzák, torlódik föl mögötte a kocsisor, ezzel is foglalkozik a változó Kressz?
Hát nyilván a Kresszben egy mondat lehet, hogy indokratlan nem szabad lassan menni, illetve indokratlan ne akadályozzuk a többieket. Ez eddig is benne volt, és ezután is benne lesz. Azért mi az oktatás oldaláról ezt egy picit másképp látjuk. Nagyon sok olyan tanuló keres meg minket, olyan járművezető, akinek van jogosítványa, de visszajön újból tanulónak, mert hiába van jogosítványa, 2-3-4-5-10 éve nem vezetett, és beül az autóba, és nem mer vezetni. Na például náluk rendszeresen tapasztaljuk azt, hogy megvan a jogsia, jön, még az autót úgy, hogy elkezeli, de nem mer vezetni. De én úgy gondolom, ez nem akkora baj. Tehát szoktam mondani, hogy tanulj meg előbb lassan vezetni, aztán majd felgyorsítjuk a közlekedést, de nyilván, hogyha valaki siet az úton, és elé keveredik egy ilyen autós, aki nem mer menni, akkor azt felbosszanthatja. Tehát azért itt van egy határ a túl gyors haladás és a túl lassú haladás közben. Mondom, ezt oktatás szintjéről mi próbáljuk kezelni, de a KRESZ, mint jogszabály ezt előírja, hogy nem szabadna indokolatlanul lassan menni.
A túl lassú vezetők egy jelentős része általában idős. A KRESZ-ben, vagy a változó KRESZ-ben foglalkoznak-e, vagy van-e elképzelés arra vonatkozóan, hogy 70 fölött hogyan lehet jogsit szerezni, vagy meghosszabbítani?
Említettem, hogy humán oldalról is a jogszabályok átvizsgálásra kerülnek, és nyilván ebben benne van az, hogy milyen korosztály és milyen feltételekkel vezethet. Jelen pillanatban bárki vezethet autót, akinek van vezetői engedélye, és vezetésre alkalmas, biztonságos vezetésre képes, alkalmas állapotban van, ha az orvos, a házi orvos ezt úgy ítéli meg. Ugye fiatalkorban ezzel nem foglalkozunk, mert kapásból 50 éves korig 10 évre meg is adják az orvosit, fölötte azonban szigorodnak a követelmények. Tehát 70 fölött ma már 1 illetve 2 évre adja meg az orvos az alkalmasságit, és elvileg neki kéne mérlegelni, hogy valaki alkalmas-e vezetni. De mivel a KRESZ-ben ez a mondat benne van, hogy biztonságos vezetésre alkalmas állapotban kell lenni, ez egy kötelezettség, én úgy gondolom, mindenkinek van egy saját felelőssége, hogy eldöntse, hogy tudom vezetni azt az autót, vagy nem. Én úgy gondolom, nagyon nagy a nyomás, nem fogják bevezetni Európában azt, hogy bizonyos kor fölött nem lehet járművet vezetni, de nagyobb felelősség kapnak azok, akik eldöntik ezt a lehetőséget. Most is volt egy esetünk, egy balesetet okozott egy idősebb ember, és bizony elküldték pályalkalmassági vizsgálatra a pszichológusra, aki kimondta, hogy nem alkalmas már vezetni. És ilyenkor be kell látni, hogy ez így van, de azért nagyon nagy különbség van 70 éves meg 70 éves ember között is, tehát vannak nagyon jó autóvezetők, és vannak, akinek valóban át kéne gondolni, hogy idáig tartott, és nem tovább.
Ugye a jövő márciusban beterjesztendő KRESZ változásoknak egy alapvető célja az is, hogy csökkentse a halálos balesetek számát. A kérdés kicsit áttételes, mit gondol, azok az új autók, amelyek mostanában kikerülnek az autógyárakból, az elektromos autók egy jelentős része, amelyek ugye a fél önvezető technológiával vannak felszerelve, alkalmasak arra önmagában, hogy tényleg csökkentsék, tehát hogy a sáv elhagyásnál, esetleg a sebesség túllépésnél már jeleznek, hogy egyre több ilyen kocsit ilyennel szerelik fel az autókat, és ez valóban oda vezethet, hogy csökkenni fog a halálos balesetek száma.
Van az Európai Unióban egy terv, egy elvárás, hogy 2050-re, és az már nincs olyan messze,
ez a következő kérdés.
Nulla legyen a halálos könyv. Balesetek száma, igen, akkor ismerős a fehér könyv. Azért ezt alapnak mindig érdemes elővenni. A másik pedig,
ezt hogy mikor fogadták el az Unióban?
Hát azt hiszem egy jó 10-12 éve, tehát nem mostani dolog. Ugye ezt mindig módosítják azért, nem. Az alap az már a 2000-es évek elején kijött, hogy kellene egy határérték, és mondom, ez a 2050 most konkrétan benne szerepel, meg még egy adat, hogy alapvetően Magyarországon is, az Unióban is csökkentek a halálos balesetek számai, mondhatnám azt, hogy jelentősen. Hát azért még a 90-es években azt tanítottuk, hogy egy falu népe meghalt halálos balesetben, ami 2-3 ezer ember, most azért százas nagyságrendű az, aki egy évben közúton életét veszti balesetek miatt.
Ez minek köszönhető?
Hát nyilván, amit említett, hát azért próbálunk egy kicsit fejben is felnőni ahhoz, hogy az autózás egy veszélyes dolog, remélem legalábbis, de valóban nagy számban köszönhető az autóknak, annak a technikának, a passzív és aktív biztonsági berendezéseknek, a vezetés támogató korszerű eszközöknek, amik azért ott vannak az autóba. Tehát épp most olvastam, hogy ebben az évben megint az Unió kiadta, hogy minek kell lenni egy új autóba, és ott van már a vészfékező rendszer. Tehát gyakorlatilag ezzel a ráfutásos balesetek 90%-át el lehet kerülni, mert ha én nem fékezek, fékez az autó helyettem. Vagy amit említett, a sáv elhagyásra, a holtérre figyelmeztető rendszerek, ezek mind olyan dolgok, ami hát aztán valóban előbb-utóbb ott jön az önvezető autót, reméljük azok balesetmentesen fognak közlekedni, tehát ami oda fog vezetni, hogy a balesetek, illetve nem is a balesetek következményei jelentősen csökkenjenek. Azért most már 15 éve, 20 éve ismert az ABS, a légzsák, tehát ma már nem ezzel hirdetik az autót, hiszen automatikusan mindegyikben benne van, azért ennek nagyon sok köszönhető. döntött. De például egy nagyon érdekes tapasztalat, múltkor csak úgy hobbiból kiálltam a villamos megállóhelyre, és néztem a mellettem elsuhanó autókat. Hát olyan 8.-10.-nél számoltam sorba, amelyikben a biztonsági övet mai napig nem kapcsolják be a vezetők, illetve a hátsó ülésen szerintem 10-ből 5-en nem.
És akkor ön szerint ez reális célkitűzés, hogy 2050-re az unión belül mondjuk a nullához közelítsen a halálos balesetek száma, ezt hogyan lehet elérni?
Hát azokkal a tervekkel,
amit
így van, az unió azért kitűzött erre dolgokat, tehát ugye itt a járművek, arról beszéltünk, a közutak állapota, tehát azért ezeket a közutakat nem a korszerű balesetmentes vezetésre tervezték, ezeket azért tervezték, hogy eljussunk átból B-be, aztán olyan lett, amilyen Budapest, erre nagyon jó példa, a Gírbe, Görbe, össze-vissza kanyarodó utakkal és forgalomszervezési megoldásokkal, és ott van a humán oldal, amiről a közlekedési morál, az oktatás javítása, a szankciórendszer, tehát szerintem azért ezeket olyan szinten össze lehet hangolni, hogy a balesetek száma csökkenjen, és még egy érdekes dolog, bármilyen furcsa, de azért csökken a járművezetésre való igény, bármilyen furcsa. Nyugat-Európában bizonyítható, hogy egyre kevesebben szereznek jogosítványt, fiatalok is úgy vélekednek, a zöld jövő, jó lesz nekem a busz, jó lesz nekem a vonat, négyen vagyunk haverok, elég, ha az egyik megtanul vezetni. Ezek a gondolatok ma már nyomon követhetők, vagy a nagyvárosokból a járművek kitiltása. Hát állandóan napi renden van, azért ez is egyfajta biztonságot is fejlesztő cél, hiszen ha kevesebb jármű van, akkor kevesebb baleset van.
Akkor a következő szűk egy évben mi fog történni a munkacsoporttal, a jogszabály módosításokkal? Ezeket begyűjtik, és akkor, ez így hülyén fog hangzani, de társadalmi vita lesz erről, vagy hogy ismerik meg az emberek, hogy milyen változásokat terveznek egyáltalán a KRESZ-be? Hozzáférhetők lesznek ezek előtte?
Én úgy gondolom, igen, azért, ahogy említettünk, ezek szűk csoportok, szakmai csoportok, akik dolgoznak a konkrét változáson, de például most a héten volt egy ilyen nagyobb fórum, ahol a lobbista csoportokat, többek között minket az oktatás részéről is meghívtak, elmondták azokat, hogy hol tart ez a folyamat, véleményeket mondhattunk, és ezt rendszeresen meg fogják ismételni a márciusig tartandó időszakban. Tehát mindenki azért megpróbálja a véleményét elküldeni. Hát nem könnyű, ahogy mondtam, hiszen mindenki bele akarja passzírozni a saját érdekeit. Hát mi például a taníthatóságot. Hát nagyon fontos, hogy a KRESZ-nek olyan egyszerű, érthető nyelvezete van, amit könnyen át lehet adni, és ne kelljen még nekünk szakembereknek is vitatkozni azon, hogy vajon a jog értelmező vagy a jogalkotó hogyan próbálta ezt a mondatot kitalálni, vagy mit is akart mondani, és hát gyakorlatilag jövő márciusig van még, hát már jó számon, jó 9 hónap, amíg ezt el lehet dönteni, és utána lehet ebből majd jogszabályt alkotni. Nyilván itt, amit látni, hogy a jogászoknak nagyon nagy szerepe lesz, hiszen a KRESZ bármennyire is a hétköznapi emberek nyelvén íródik, azért a jogászoknak is tudni kell dolgozni egy szabálysértés, egy baleset után, hogy ki a hibás, és ott se szabad szavakon vitatkozni. Tehát ez egy nagyon összetett folyamat, én úgy gondolom, de szerintem nagyon jó eredménye lesz.
Említette még a beszélgetés elején, hogy a sebességkorlátozással, illetve városon belüli sebességkorlátozással is foglalkozik ez az egyik munkacsoport. Tervezik például azt, hogy egységesítik mondjuk a városon belüli sebességkorlátot?
A sebesség egy nagyon érdekes dolog. Nem árulok el titkot, van lobby csoport, aki például szeretné autópályán legalább 160-ra fölemelni.
Ezt akartam kérdezni, és akkor városon kívül megmozdul
van a 130. Van olyan csoport, ami nem, városon belül 30, ami azért, számomra azért dühítő, mert azért oda teszik, hogy azért 30, mert akkor legalább az emberek betartanák az 50-et. Tehát ennek egy nagyon rossz üzenete van. Ha valami 30, akkor az 30 legyen, ha 50, az 50. Én úgy gondolom, hogy jelenleg a KRESZ-ben leírt sebességek jók, bizonyítja ezt a nemzetközi tapasztalat, hiszen szinte az összes európai országban ezek az értékek. Sőt, az Amerikai Egyesült Államokban még kevesebb a megengedett sebesség, ha valaki mérföldről átszámolja, tehát ott már egy kicsit talán előrébb tartanak. Itt a sebességérték betartása. Tehát szokták tőlem kérdezni, hogy melyik a legtöbb szabálytalanság, és ugye erre azért nehéz válaszolni, mert a statisztikai évkönyv csak azt írja le, amiben baleset van, vagy esetleg eljárás. De hogy ténylegesen mit szegünk meg naponta, aminek nincs következménye, mert megússzuk, azt nagyon nehéz kifejezni, de általában azt szoktam mondani, hogy a sebesség túlépés. És valóban, hogyha egy ilyen budapesti úton, akár a Kőrúton, vagy Budafoki út, vagy egyéb, ahol sok helyen 50 a megengedett érték, azért jól le lehet mérni, hogy 60-70-nel mennek az emberek. Ami azért nem jó, mert hát ha 50, akkor tartsuk be. Most ezért ne változtassunk értéket, hogy hát akkor lejjebb megy az átlagsebességérték, tehát ennek nincs értelme. Én úgy gondolom, a KRESZ-ben a sebességértékekhez nem kell hozzányúlni, azok nagyjából a helyén vannak. Inkább a betarthatóságra kéne odafigyelni. Nyilván közutas szempontból is, hogy ne legyen kint egy fölöslegesen kint hagyott 30-as tábla egy útépítés után, hogy bosszankodunk, hogy miért kell 30-al menni, hogy a kanyarban tényleg legyen oka annak, hogy 40-nel kell menni, mert egyébként nem tudjuk bevenni, mert ismerek olyan kanyart, hogy 70-nel be lehet venni, de mégis kint van a 40-es tábla. Tehát a közutas oldalról is van ehhez tulajdonképpen hozzáadott érték, de mondom azt, hogy a szankciók milyenek, és hogy az emberek fejében ott legyen, hogy nem azért nem szabad gyorsan menni, mert az nem divat, hanem azért, mert veszélyes, és a biztonságot csökkenti.
Még egy dolog eszembe jutott, olvastam valahol, hogy tervezik azt is az új KRESZ-be beemelni, hogy büntetni fogják, ha valaki járó motorral megáll valakinek az ablaka alatt, és ott pöfög.
Igen, ezek megint a lobby érdekek, tehát nagyon érdekes dolog hangzott el ezen a fórumon, hogy azért evidenciákat nem kéne leírni a közlekedési szabályokba, tehát azokat a hétköznapi elvárható magatartás formákat, amit az élet minden területén elvárunk. Tehát én úgy gondolom, ilyen jogszabály magában a KRESZ-ben nem lesz benne, mert épp ember nem fog oda pöfögni egy nyitott ablakhoz, de hát most attól, hogy leírjuk, attól még szerintem ugyanúgy oda fog pöfögni, legfeljebb akkor lehet vitatkozni, hogy hívom a közterest, majd szabásértési eljárás. Ez nem jó fele visz szerintem, tehát azért ennyire aprólékosan nem kéne mindent szabályozni.
Pető Attila, köszönöm szépen.
Köszönöm.
Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták itt az Indexen. Viszontlátásra!
Ennek az epizódnak vége. Hallgasd meg a reklámot is.
Szia, kedves hallgató! Én Lajos vagyok. 33 éves Budapesten élek, és a Beatonnál dolgozom, mint showrunner. Te ki vagy? Miért hallgatsz podcasteket? Mik a kedvenc témáid? Mivel foglalkozol? Mivel töltöd a szabadidődet? Szeretnénk jobban megismerni téged. Ha van ránk negyed órád, és szeretnél nyerni egy 10.000 forintos könyvutalványt, töltsd ki a legújabb hazai podcast kutatás kérdőívét a Beaton weboldalán. A pontos cím beaton.hu/kérdőív. Reklámot hallottál. A műsor a Beaton partnere.